Számolhatunk egy kicsit azzal az időponttal is, hogy mikor ment be a másik ember a fülkébe? Mikor volt alkalma rá? Ha nem tételezzük fel azt is, hogy a valódi kalauz bűnrészes, csak is egy időpont jöhet számításba. Az, amikor a vonat megállt Vinkovciban. Vinkovci után a kalauz arccal a folyosó felé fordulva ült, és bár az utasok aligha szentelnek figyelmet egy hálókocsi kalauznak, a hálókocsi kalauz az az ember, aki azonnal észrevenné, ha valaki rosszban sántikál. Amikor a vonat Vinkovciban állt, a kalauz lent volt a peronon. Ekkor tehát valóban szabad volt az út. És korábbi fejtegetéseink értelmében a tettes az utasok egyike, mondta Buk. Vagyis ott vagyunk, ahol voltunk. Tehát melyikük? Poirot mosolygott. Listába szedtem őket, mondta. Ha végignézik, talán felfrissíti az emlékezetüket. Az orvos és Buk a névsor fölé hajolt. Poirot szép, módszeresen írt össze mindent, abban a sorrendben, ahogy az utasokat kihallgatták. Hector McQueen, amerikai állampolgár, 6-os fekhely, 2. osztály. Ok, talán a meggyilkolttal való kapcsolatában volt valami. Alibi, éjféltől 2-ig, éjféltől 2-ig Arbuthnot ezredes, 1:30-tól 2-ig a kalauz igazolja. Ellene szóló bizonyítékok nincsenek. Gyanús körülmények nincsenek. Pierre Michel, kalauz, francia állampolgár. Ok nincs. Alibi éjféltől 2-ig. H.P. látta a folyosón akkor, amikor recset fülkéjéből a férfi hang kiszólt, 0:37-kor, 1:16-ig a másik két kalauz igazolja. Ellene szóló bizonyítékok nincsenek. Gyanús körülmények, a megtalált hálókocsi kalauzi egyenruha a javára szól, ugyanis az lehetett a célja, hogy Michelre terelje a gyanút. Edward Masterman, brit állampolgár, 4-es fekhely, 2. osztály. Ok, talán a meggyilkolttal való kapcsolatában, az inasa volt, lehetett valami. Alibi, éjféltől 2-ig, Antonio Foscarelli igazolja. Ellene szóló bizonyítékok vagy gyanús körülmények nincsenek, ha csak az nem, hogy ő az egyetlen férfi, aki a hálókocsi kalauzi egyenruhát hordhatta. Valószínűtlen viszont, hogy jól beszéljen franciául. Hubbardné, amerikai állampolgár, 3-as fülke, 1. osztály. Ok nincs. Alibi éjféltől 2-ig nincs. Ellene szóló bizonyítékok vagy gyanús körülmények. A fülkéjében járt emberről szóló történetet Hardman és Mit vallomása alátámasztja. Greta Olsson, svéd állampolgár, 10-es fekhely, 2. osztály. Ok nincs, alibi éjféltől 2-ig. Mary Debe nem igazolja. Megjegyzés, ő látta utoljára életben recsettet. Dragomirov hercegné, honosított francia állampolgár, 14-es fülke, 1. osztály. Ok, jó ismerőse volt az Armstrong családnak, és keresztanyja Sonja Armstrongnak. Alibi éjféltől 2-ig, igazolja a kalauz és a komorna. Ellene szóló bizonyítékok vagy gyanús körülmények nincsenek. Andrényi gróf, magyar állampolgár, diplomata útlevél, 13-as fülke, 1. osztály. Ok nincs. Alibi éjféltől 2-ig, igazolja a kalauz az 1:45-ig terjedő időszak kivételével. Andrényi grófné, mint az előző, 12-es fülke. Ok nincs. Alibi éjféltől kettőig, trionált vett be és aludt. Igazolja a férje. Trionálos üvegcse a szekrényében. Arbasznot ezredes, brit állampolgár, 15-ös fülke, első osztály. Ok? Nincs. Alibi éjféltől kettőig, fél kettőig McQueennel beszélgetett, aztán a fülkéjébe ment, és nem hagyta el. Igazolja McQueen és a kalauz. Ellene szóló bizonyítékok vagy gyanús körülmények. A pipa szurkáló. Cyrus Hardman, amerikai állampolgár, 16-os fülke. Ok? Nem ismeretes. Alibi éjféltől kettőig nem hagyta el a fülkéjét. Igazolja a kalauz az 1 órától 1:45-ig terjedő időszak kivételével. Ellene szóló bizonyítékok vagy gyanús körülmények nincsenek. Antonio Foscarelli, olasz származású, amerikai állampolgár, 5-ös fekhely, 2. osztály. Ok? Nem ismeretes. Alibi éjféltől kettőig Edward Masterman igazolja. Ellene szóló bizonyítékok vagy gyanús körülmények nincsenek, ha csak az nem, hogy a gyilkos fegyver leginkább az ő lelki alkatához illik. Lásd Monsieur Buck megállapítását. Mary Debenham, brit állampolgár, 11-es fekhely, 2. osztály. Ok? Nincs. Alibi éjféltől kettőig, Greta Olson igazolja. Ellene szóló bizonyítékok vagy gyanús körülmények, az a beszélgetés, amelyet H.P. hallott, és amelyet a kisasszony nem hajlandó megmagyarázni. Hildegard Schmidt, német állampolgár, 8-as fekhely, 2. osztály. Ok nincs. Alibi éjféltől kettőig igazolja a kalauz és Dragomirov hercegné. Lefeküdt. A kalauz ébresztette fel körülbelül 0:38-kor. Átment úrnőjéhez. Megjegyzés. Az utasok vallomását megerősíti a kalauz vallomása, amely szerint senki sem lépett be recset fülkéjébe, és senki sem távozott onnan éjfél és 1 óra, ekkor ment át a következő kocsiba, illetve 1:45 és 2 óra közt. Ez a lista, mint látják, a vallomások rövid összefoglalása, és csak a kényelem kedvéért készült ebben a formában, magyarázta Poirot. Buck furcsa fintort vágott, és visszaadta a feljegyzést. Nem sok mindent világosított meg előttem, mondta. Talán ez inkább a kedvére való lesz, mondta Poirot lehelett finom mosolyjal, és átadott neki egy másik papírlapot.
Második fejezet. 10 kérdés.
A papíron ennyi volt. Magyarázatra szoruló kérdések. 1. A H kezdőbetű zsebkendő kié? 2. A pipa szurkáló. Arbasznot ezredes ejtette-e el, vagy más? 3. Kiviselte a skarlátvörös kimonót? 4. Ki volt az a férfi vagy nő, aki a hálókocsi kalauzi egyenruhában parádézott? 5. Miért mutat az óra 1:15-et? 6. Ekkor követték el a gyilkosságot? 7. Korábban? 8. Későbben? 9. Biztosak lehetünk-e benne, hogy recsettet nem egy ember szúrta le? 10. Milyen más magyarázat képzelhető el a sebeire? Lássuk, mire megyünk, mondta Buck, akit a megoldandó feladatok egy kissé felvillanyoztak. Kezdjük a zsebkendővel, és haladjunk rendben és módszeresen. Nagyon helyes, bólintott rá Poirot elégedetten. Buck oktató hangon folytatta. A H kezdőbetű három személyre vonatkozik. Hubbardnére, Debenem kisasszonyra, akinek Hermione a második keresztneve, és Hildegarde Schmidtre, a komornára. És melyik az igazi a három közül? Nehéz megmondani, azt hiszem, hogy én Debenem kisasszonyra szavazok. Lehet, hogy a második keresztnevét használja, és nem az elsőt, és bizonyos mértékig már is gyanúba keveredett, legalábbis az a beszélgetés, amit maga kihallgatott. Barátom, elég furcsa volt, és elég furcsa az is, hogy nem hajlandó megmagyarázni a szavait. Én a magam részéről az amerikai nőre gyanakszom, mondta Konstantinos doktor, drága zsebkendő, és tudjuk, hogy az amerikaiak nem törődnek vele, hogy mi mennyibe kerül. Szóval mind a ketten felmentik a komornát? Kérdezte Poirot. Igen, a komorna helyesen mondta, hogy ez egy úriasszony zsebkendője. Következzék a második kérdés, a pipa szurkáló. Árbasznot ezredes ejtette-e el, vagy más? Ez már nehezebb ügy. Az angolok nem ölnek késsel. Magának igaza lehet. Magam is hajlok arra a gondolatra, hogy a pipaszurkálót valaki más hagyta a helyszínen. Mégpedig azért, hogy a gyanút a hosszúlábú angolra terelje. Maga is azt mondta Monsieur Poirot, hogy két áruló nyom egy kicsit sok is, szólt közbe az orvos. Egyetértek Monsieur Bukkal, a zsebkendő ügyetlenségből maradt ott, ezért nem ismeri el egyetlen hölgyutas sem, hogy az övé. A pipaszurkáló hamis nyom. Erre utal az is, hogy Arbuthnot ezredes nem jött zavarba a láttára. Elismerte, hogy pipázik, és hogy éppen ilyen pipaszurkálót használ. Ügyes okoskodás, mondta Poirot. A harmadik kérdés, hogy ki viselte a skarlát vörös kimonót, folytatta Buck. Ami ezt a kérdést illeti, be kell vallanom, hogy a leghalványabb fogalmam sincs róla. Magának van, Konstantinos doktor? Nincs. Ezzel tehát beismerem, nem boldogulunk. A következő kérdéssel kapcsolatban már lehetnek elképzeléseink. Ki volt az a férfi vagy nő, aki hálókocsi kalauzi egyenruhában parádézott? Biztosan felsorolhatjuk azokat, akik nem lehettek. Hardman, Arbuthnot ezredes, Foscarelli, Andrényi gróf és Hector McQueen magas hozzá. Hubbardné asszony, Hildegarde Schmidt és Greta Olson széles. Maradt tehát az inhas. Debenem kisasszony, Dragomirov hercegné és Andrényi grófné. Egyik megoldás sem látszik valószínűnek. Greta Olson, illetőleg Antonio Foscarelli megesküdött, hogy Debenem kisasszony, illetőleg az inhas nem hagyta el a fülkét. Hildegarde Schmidt megesküdött, hogy a hercegné a fülkéjében tartózkodott, és Andrényi gróf azt mondta, hogy a felesége altatót vett be, vagyis lehetetlennek látszik, hogy közülük volt valaki. Ez pedig elképzelhetetlen. Mint Euklidész, a híres matematikus mondja, dörmögte Poirot. Négyük közül volt valamelyik, mondta Konstantinos doktor, ha csak nem tételezzük fel, hogy egy idegen volt, aki mégiscsak megfelelő búvó helyet talált magának, de megállapodtunk, hogy ez lehetetlen. Buck rátért a soron következő kérdésre. Ötödik kérdés. Miért mutat az óra 1:15? Két magyarázatot tudok elképzelni. Vagy a gyilkos állította be erre az időpontra, hogy alibia legyen, de aztán mozgolódást hallott, és nem hagyhatta el idejében a fülkét, vagy pedig... Na várjon csak! Most jut eszembe valami. Buck kétségbe esett, szellemi tornáját a másik két férfi tisztelettel szemlélte. Megvan, szólalt meg végre Buck. Nem a hálókocsi kalauznak álcázott gyilkos igazította be az órát. Azt tette, akit mi a második gyilkosnak kereszteltünk el, a skarlátvörös kimonóba bújtatott hölgy, a balkezes. Később járt ott, és hátraigazította az órát, hogy alibije legyen. Nagyszerű, mondta Konstantinosz doktor, ezt jól kiagyalta. De még milyen jól, mondta Poirot, a hölgy beleszúrt áldozatába a sötétben, észre sem véve, hogy már halott az illető, de valahogy kikövetkeztette, hogy az áldozat pizsamakabátjának zsebében van egy óra, kivette, a sötétben hátraigazította a mutatókat, és még össze-vissza görbítette is az órát. Buck fagyosan nézett Poirotra. Van valamilyen jobb elképzelése? Kérdezte. Pillanatnyilag nincs, ismerte el Poirot, majd így folytatta. Azt hiszem, hogy egyikük sem vette észre, ami a legfigyelemre méltóbb ezzel az órával kapcsolatosan. Nyilván az, amire a hatodik kérdés utal, mondta a doktor. Erre a kérdésre, vagyis, hogy ekkor követték-e el a gyilkosságot, azt felelem, hogy nem. Ezzel én is egyetértek, mondta Buck. A következő kérdés így hangzik. Korábban? Azt mondom, hogy igen. Maga is azt mondja, doktor? Igen, bólintott rá a doktor, de igent mondhatunk a következő kérdésre is, vagyis, hogy későbben. Egyet értek az érvelésével, monsieur Buck, és azt hiszem, monsieur Poirot is egyet ért vele, bár óvatosságból még nem nyilatkozott. Az első gyilkos 1:15 előtt érkezett, a második 1:15 után. Ami pedig a bal kezességére vonatkozó megállapítást illeti, talán meg kellene vizsgálnunk, ki a bal kezes az utasok közül. Nem feledkeztem meg róla, mondta Poirot. Észrevehették, hogy minden utassal irattam valamit, a nevüket vagy a címüket. Ez nem tökéletes bizonyíték, hiszen sokan jobb kézzel tesznek meg bizonyos dolgokat, ballal másokat. Például jobb kézzel írnak, de bal kézzel golfoznak. De azért ez is valami. Mindenki a jobb kezébe fogta a tollat, amikor megkértem, hogy írjon, csak Dragomirov hercegné nem. Ő megtagadta, hogy írjon. Dragomirov hercegné, elképzelhetetlen, mondta Buck. Nem hiszem, hogy van annyi ereje, amennyi a balkezes döféshez kellett, mondta kétkedve Konstantinosz doktor, mert elég tisztességes erő kellett ahhoz a bizonyos sebhez. Több, mint amennyi ereje egy nőnek lehet? Nem, azt azért nem mondanám, de több, amennyi ereje egy idős hölgynek lehet, ráadásul a hercegné erő állapota igen gyenge. Lehet, hogy a szellemével diadalmaskodott a teste fölött, mondta Poirot. Dragomirov hercegnének hatalmas akarat ereje van, és igazán nagy egyéniség. Talán a leghelyesebb, ha tovább megyünk. És rátérünk a 9. és 10. kérdésre, biztosak lehetünk-e benne, hogy Recsettet nem egy ember ölte meg? Milyen más magyarázat képzelhető el a sebeire? Véleményem szerint orvosilag nem képzelhető el más magyarázat. Azt feltételezni, hogy egy ember először gyengén, aztán erősen döfjön, először ballal, aztán jobbal, végezetül pedig friss sebeket ejtsen, vagy egy fél óra múlva, egy holttesten, egyszerűen ostobaság. Úgy van, mondta Poirot. Ostobaság. De vajon a két gyilkos okosabb magyarázat-e? Hiszen maga is azt mondta, hogy más magyarázatot aligha képzelhet el az ember. Poirot maga elé bámult. Igen, ezt kérdeztem magamtól, mondta, és most is állandóan ezt kérdezem. Hátradőlt. Mostantól kezdve csak erre Számíthatunk, kopogtatta meg a koponyáját. Összeszedtünk mindent, amit lehetett. Ismerjük a tényeket, módszeresen és rendszeresen csoportosítottuk őket. Minden utas sorrendben elénk járult, és elmondta vallomását. Amit kívülállóktól meg lehet tudni, megtudtuk. Barátságosan rámosolygott Bukra. Az előbb tréfálkoztunk, hogy hátra kell dőlni a székben, és kigondolni, mi az igazság. Ezt az elképzelést most át fogjuk ültetni a gyakorlatba. Itt, a maguk szeme láttára fogom megtenni. De tegyék meg maguk is. Csukjuk be a szemünket mindhárman, és gondolkozzunk. Az utasok közül valaki meggyilkolta Recsettet. Melyikük?
Harmadik fejezet. Néhány jelentőségteljes pont.
Negyed óráig egyikük sem szólt egy szót sem. Buk és Konstantinos doktor megpróbálta követni Poirot utasítását. Megpróbálták, hát, ha sikerül az egymásnak ellentmondó részletek szövevénye mögött megállapítani a tiszta és világos igazságot. Buk nagyjából a következőképpen okoskodott. Szóval most gondolkodni kell. Ami azt illeti, eddig is gondolkoztam. Poirot nyilvánvalóan azt hiszi, hogy ennek az angol lánynak van valami köze a dologhoz. Én meg, Isten ne legye bűnömül, nem nagyon hiszek benne. Az angolok feletti fagyosak, talán azért is, mert nincs képzelő tehetségük, de most nem erről van szó. Úgy látszik, hogy az olasz nem tehette. Nagy kár, mert az angolinas valószínűleg nem hazudott, amikor azt mondta, hogy az olasz el sem hagyta a fülkét. Miért is hazudott volna? Az angolokat nem könnyű megvesztegetni, megközelíthetetlenek. Elszomorító helyzet. Hogyan fogunk kimászni belőle? Biztosan folynak már valamiféle mentő munkálatok, de ezekben az országokban minden lassan megy. Csak töprengenek, hogy mit is kellene tenni, és nem jut eszükbe semmi. És a rendőrség? Velük a legnehezebb együttműködni ezekben az országokban. Nagyképűek, hiúk, pöffeszkedők, nagy feneket fognak keríteni az ügynek. Ritkán akadhat ilyen érdekes eset a munkájukban, és minden benne lesz az újságokban. Ettől fogva Buk gondolat, mentek a maguk megszokott, százszorosan kitaposott útján. Konstantinus doktor pedig így okoskodott. Furcsa szerzet ez a kis ember. Lángész? Csaló? Megoldja-e ezt a rejtét? Lehetetlen, nem látok semmiféle kiútat. Minden végképp összezavarodott. Lehet, hogy mindenki hazudik. De ez sem segít rajtunk. Ha mindenki hazudik, abba ugyanúgy belezavarodunk, mintha mindenki igazat mond. Furcsák ezek a sebek. Nem értem az egészet. Ha agyon lövik, egyszerűbb volna a dolog. Mindig azt hittem, hogy az orgyilkos szó olyan embert jelent, aki lelő valakit. Különös ország ez az Amerika. Szívesen elmennék oda. Modern ország. Mihelyt hazaérek, beszélek Dimitrios Zagonéval, ő már járt Amerikában, a legmodernebb eljárásokkal gyógyít. Vajon mit csinál most a kis Zia? Ha a feleségem megtudna valamit, ettől fogva gondolatai teljességgel magántermészetűek voltak. Hercule Poirot tökéletes csendben ült. Azt hihette volna az ember, hogy alszik. Negyed órai teljes mozdulatlanság után hirtelen megmozdult a szemöldöke, lassan felkúszott a homloka közepére. Felsóhajtott. Halkan maga elé morogta. Végtére miért ne? Mert ha igen, az mindent megmagyaráz. Kinyitotta a szemét. Zöld volt a szeme, mint a macskáé. Halkan megszólalt. Nos, én gondolkoztam. Hát maguk? Mindketten riadtan tértek magukhoz töprengésükből. Én is gondolkoztam, mondta Buck egy kissé bűntudatosan, de eredménytelenül. A bűnügyek felderítése a maga szakmája, barátom, nem az enyém. Én is komolyan végig gondoltam mindent, mondta az orvos, akinek sikerült pirulás nélkül kiemelkednie bizonyos pornográf részletek mocsarából. Különböző elméleteket dolgoztam ki, de egyikkel sem vagyok igazán megelégedve. Poirot elégedetten bólintott. Ez a biccentés, mintha ennyit mondott volna. Helyes. Ezt vártam maguktól. Derék dolog, hogy bevallják. Kiegyenesedett ültőhelyében, kidüllesztette a mellét, végig simogatta a bajuszát, és beszélni kezdett, vagyis inkább szónokolni, mint gyakorlott szónok egy nagy gyűlésen. Barátaim! Végig gondoltam magamban mind a tényeket, mind az utasok vallomását, mégpedig a következő eredménnyel. Egyelőre még homályosan, de már látok egyfajta magyarázatot, amely valóban minden ismert kérdésre választ ad. Ez a magyarázat nagyon furcsa, és még nem tudhatom, hogy helytálló-e. Néhány apróbb kísérletet kell végeznem, hogy megbizonyosodjam helyességéről. Hagy említsek meg néhány kérdést, amelyeknek szerintem bizonyos jelentősége van. Kezdjük azzal a megjegyzéssel, amit Monsieur Buck mondott, első közös étkezésünk alkalmával ezen a szent helyen. Azt mondta, hogy minden osztály, minden korosztály, minden nemzetiség képviselve van a körülöttünk lévő utasok közt. És ez ebben az évszakban ritka dolog. Az Athénből és Bukarestből jövő kocsi például csak nem üres. Ne felejtsük el azt az utas sem, aki nem érkezett meg. Ennek is lehet valami fontossága. Néhány kisebb kérdést is jelentőségteljesnek érzek. Ilyen például Hubbardné szivacstartójának a helye, Armstrongné anyjának a neve, Monsieur Hardman nyomozási módszere, Monsieur McQueen kijelentése, hogy az elszenesedett levelet maga Recsett égette el, aztán Dragomirov hercegné keresztneve, és az a zsírfolt a magyar útlevélben. A másik kettő döbbenten merett rá. A maguk számára ezek a dolgok semmit sem mondanak? Kérdezte Poirot. Semmit, vallotta be Buck. Doktor úr, egyáltalán nem értem, hogy miről beszél. Buck időközben az egyetlen kézzelfogható dologgal kezdett foglalkozni, amelyet barátja említett, vagyis az útlevelek közt kotorászott. Elégedett kiáltással kapta fel Andrényiék útlevelét, és kinyitotta. Erre gondol? Erre a kis piszokra? Igen. Friss zsírfolt. Nézze csak meg, hogy hová ejtették. A grófné adatainak az elejére, a keresztnevének az elejére, hogy szabatosak legyünk, de meg kell mondanom, hogy így sem értem a dolgokat. Közelítsünk akkor a kérdéshez más oldalról. Vegyük elő a büntet színhelyén talált zsebkendőt. Nemrég megállapodtunk benne, hogy három embert jelenthet a H betű. Hubbardné, Debenem kisasszonyt és Hildegarde Schmidtet, a komornát. De vegyük csak szemügyre ezt a zsebkendőt. Ez a zsebkendő, barátaim, hallatlanul drága, igazi luxus cikk, kézzel hímzett párizsi munka. Ha eltekintünk a kezdőbetűktől, melyik utasnak lehet ilyen zsebkendője? Hubbardnének, ennek a tiszteletre méltó asszonyságnak, aki az öltözködésben semmilyen különbséget nem enged meg magának. Aligha. De be nem kisasszonynak. Mint igazi angol nőnek finom, Watson zsebkendője van, de nem egy ilyen talán 200 frankba kerülő kis batiszt csodája. És az is biztos, hogy nem a komornájé. Van viszont két olyan asszony a vonaton, akinek valószínűleg ilyen zsebkendője van. Nézzük meg, hogy lehet-e közük a H betűhöz. A két nő, akire céloztam, Dragomirov hercegné, akinek Natália a keresztneve, szólt közbe Buk gúlyosan. Úgy van, és ez a keresztnév, mint említettem, határozottan jelentőségteljes. A másik nő pedig Andrényi grófnő, és most már azonnal észrevehetjük, észreveheti maga. Nem bánom, észrevehettem, hogy az útlevélben egy zsírpecsét égtelenkedik a kereszt nevén. Baleset, gondolhatná bárki, de nézzük csak meg ezt a kereszt nevet. Elena. Tegyük fel, hogy nem is Elenának hívják, hanem Helenának. A nagy H betűből ügyesen nagy et csinált valaki, ügyesen hozzáhurkolta a kis et, és hogy leplezze a hamisítást, egy zsírcsöppet pottyantott a névre. Helena! Kiáltott Buk, ez aztán az ötlet! Ez bizony. Utána nézek, hogy van-e bármilyen csekélység, ami megerősíti az elképzelésemet, és van. A grófné böröngyén, az egyik cédula még egy kicsit nedves. Véletlenül éppen az, amelyik a börön tetején az első névbetűt eltakarja. Ezt a cédulát nyilván leáztatták, és úgy tették át oda. Ez elég meggyőzőnek látszik, mondta Buk, de hogy a grófné ez azért... Forduljunk még egyet, barátom, és közelítsünk megint más irányból az ügyhöz. Milyennek is akarták feltüntetni ezt a gyilkosságot? Mert ne feledkezzünk meg róla, hogy a havazás felborította a gyilkos eredeti elképzeléseit. Próbáljuk elgondolni, hogy a vonat menetrendszerűen megy a maga útján, és nincs hó. Mi történt volna akkor? A gyilkosságot aligha nem reggel az olasz határon fedezték volna fel. Az olasz rendőrségnek nagyjából ugyanazt mondták volna el az utasok, mint nekünk. McQueen megmutatta volna a fenyegető leveleket, Hardman is elmondta volna a mondókáját, Haberdné alig várta volna, hogy beszélhessen a fülkében járt idegenről, és előkerült volna a gomb is. Azt hiszem, hogy csak két dolog történt volna másképp. A rejtélyes idegen egy óra előtt járt volna Haberdné fülkéjében, és a hálókocsi kalauzi egyenruhát valamelyik mellékhelyiségben találták volna meg. Csak nem gondolja, hogy azt gondolom, úgy képzelték el ezt a gyilkosságot, hogy azt valamilyen kívülről jött ember követte el. A rendőrség azt feltételezte volna, hogy a gyilkos Brodban szállt le a vonatról. Ide 0 óra 58 perckor kellett volna érkeznünk. Valaki biztosan találkozott volna a folyosón egy idegen hálókocsi kalauzzal. Az egyenruha azért maradt volna valamilyen feltűnő helyen, hogy nyomban látni lehessen, milyen módszerrel dolgozott a gyilkos. Senki sem gyanakodna az utasokra. Igen, barátaim, így akarták tálalni ezt az ügyet a kívülállók számára. De... a hófúvás mindent elrontott. Most már tudjuk, miért maradt az a férfi olyan sokáig az áldozat fülkéjében. Arra várt, hogy a vonat meginduljon, és a végén kellett rádöbbennie, hogy a vonat nem tud elindulni. Új tervet kell kovácsolni tehát, mert most már nyilvánvaló, hogy a gyilkos még mindig a vonaton van. Értem, értem, mondta Buk türelmetlenül, ez világos, de nem tudom, miköze van a zsebkendőnek mindehhez. Épp éppen erre térek vissza, bár kerülő úton. Kezdjük azzal, hogy a fenyegető levelek voltak épp hamisak. Mintha egy rosszul megírt amerikai bűnügyi regényből ollózták volna őket, lássuk be, nem valami meggyőzők. Egyszerűen a rendőrség számára készítették őket. És ha arra a kérdésre kell felelnünk, hogy Recseptet megtévesztették-e, inkább nemmel, mint igennel felelhetünk rá. Hardmannak adott utasításai egy olyan ellenségre vonatkoztak, akinek a személyazonosságával tökéletesen tisztában volt. Ha ugyan hihetünk Hardman elbeszélésének, de kapott Recsett egy egészen másmilyen levelet is, azt, amelyik az Armstrong gyilkosságról szól, és amelynek egy töredékét megtaláltuk a fülkéjében. Ha korábban nem jött volna rá Recsett, ebből meg kellett tudnia, hogy miért leselkednek az életére. Ezt a levelet azonban, mint már mondtam, nem lett volna szabad megtalálnunk. A gyilkos első dolga volt, hogy megsemmisítse. És itt újabb hiba csúszott a terveibe. Az első baj az volt, hogy havazni kezdett, a második az, hogy mi el tudtuk olvasni azt a töredéket. A levél gondos elégetése egyetlen dolgot jelenthet csupán, van valaki a vonaton, aki olyan közeli kapcsolatban volt az Armstrong családdal, hogy a levél megtalálása azonnal ráterelte volna a gyanút. De a levélen kívül még két tárgyat találtunk. A pipaszurkálóval most nem foglalkozom, eleget beszéltünk róla. Térjünk rá tehát a zsebkendőre. A legegyszerűbb magyarázat, hogy nyomós bizonyíték valaki ellen, akinek H betűvel kezdődik a neve, és aki véletlenül a helyszínen felejtette. Ez az, mondta Konstantinos doktor, és mihelyt észreveszi, hogy elvesztette a zsebkendőjét, megpróbálja megváltoztatni a keresztnevét. Magának aztán igazán gyorsan jár az agya, hamarabb le tudja vonni a következtetéseket, mint ahogy én megmerem tenni. Miért? Hát van rá más magyarázat is? Van. Például legyen maga a gyilkos, de próbálja másra terelni a gyanút. Van egy nő a vonaton, aki közeli kapcsolatban volt,